Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szentirmai Ágnes vagyok. Van egy hegy a Kisalföld peremén, amely különleges formájával már messziről magára irányítja a tekintetet. Magányos tanúhegy, mely évezredek óta őrzi a föld mélyének titkait. Oldalait szőlőtőkék hosszú sora teszi festőivé, kanyargós ösvényei mentén a szakrális múlt lenyomataival találkozhat a kiránduló. Ez a Somlóhegy. Mai utazásunk során nem csupán egy földrajzi pontot keresünk fel, ismerkedünk a hegy vulkanikus eredetével, amely különleges karaktert ad az itt készült boroknak. Szó lesz a hegy tetején álló Szent István kilátóról, kápolnákról, képes oszlopfülkékről, és felkeressük hazánk egyetlen épségben megmaradt taposó kutyát. Ellátogatunk Dobára, az Erdődi Kastély parkjába, majd Somlószőlősre, ahol a Zicsi család emlékeit őrzik. Tartsanak velünk! A kiránduláshoz illő muzsikákat Varga Ramón, a zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. Kísérőm Németh Szőke Melinda, helytörténeti kutató lesz.
A somlói borvidék Magyarország legkisebb borvidéke, amihez a Somló, a Sághegy, illetve a Kissomlyó tartozik. Most mi a Veszprém megyében a Somlóhegyen vagyunk, a Somlóhegy déli-délnyugati területén. Maga a Somló vulkanikus hegy, tanúhegy, a Balaton felvidéki tanúhegyek a Tapolcai medencében található Szentgyörgyhegy, illetve a Badacsony ikertestvéreként emlegetik. Ha Veszprém felől jövünk, a Bakonyt elhagyva egy nagy síkságra érkezünk, amiből kiemelkedik a Somló. Olybá tűnhet a kirándulóknak, minthogyha ez csak így ide valaki lepottyantotta volna, és ugyan senki nem tudja, hogy Mikszáth Kálmán vagy Vörösmarty Mihály mondta azt, hogy a Somló Isten itt felejtett kalapja, de ha megnézzük az alakját, akkor tényleg asszociálhatunk a kalapra. Maga a Somló területe az 336 hektáros, és már a római korban felfedezték és termesztettek itt borokat. Az őshonos fajták közül ugye meg kell említeni a házslevelűt, illetve a furmintot. Aztán, amikor jöttek a honfoglaló magyar törzsek, nyilván itt a Somló környékén letelepedve, hozták a saját maguk által hozott fajtákat, és az általuk hozott fajtákat keresztezve a Somlón található szőlőkkel, azokból alakult ki a Somlóhelyre jellemző mai, mondhatjuk azt, emblematikus borfajta, vagy szőlőfajta, a juhfark, amit ugye a nászészakák boraként is emlegetnek, a Habsburg család előszeretettel fogyasztotta, mondván, hogy az a hír járta, hogy aki fiúáldást szeretett volna, vagy fiú utódot, annak jufarkot kellett fogyasztani. Aztán, tehát a házslevelű forint jufark mellett, aztán az olasz grizzling is egy jellemző szőlőfajta. Tehát a somló maga fehér szőlő termesztésre alkalmas. Nyilván itt a talajszerkezetet, ha megnézzük, a fekete bazalt hőelnyelő képessége segíti ezt a fajta szőlőtermesztést. Szokták mondani, hogy ezek az ízek, ezek a vulkanikus ízek a somlói borokban tetten érhetők.
Minden oldalon szőlőültetvények vannak? Tehát itt annyira alkalmas a talaj arra, hogy nem csak a déli vagy a nyugati lejtő, ami adja a jó termőtalajt, hanem mind a négy oldala, most mondjuk így a négy égtáj felé vannak?
Igen, szokták mondani, hogy négy részre osztható a somló. Az egyik a somlóvásárhelyi, ez a legjobb fekvésű, ugye a szőlőtermesztés szempontjából, a somlóvásárhelyi déli oldal, aztán van a jenei délnyugati oldal, ott inkább édeskésebb, azt mondják, gyengébb minőségű, édeskésebb borokat tudnak készíteni. A somlószőlősi oldal, az ott készített borok érnek legtovább, vagy hát kell nekik a további hosszabb érés kell nekik, és azok inkább savanykásabbak. És van ugye a dobai oldal az az északi oldal, és arra azt mondják, hogy legalább 7-8 év kell ahhoz, hogy megérjen a bor, és hogyha már erről beszélünk, akkor szokták mondani, hogy a somlói bora türelmes emberek bora, mert hogy 2-3 év is kell ahhoz, de hát itt mondjuk a dobai oldal esetében hozzáértők szerint több év, hogy elfekve, tárolva beérjen, és kijöjjenek azok a somlói ízek, amik aztán ezt a bort igazán somlóivá teszik. Ugye jellemzően az itt előállított borok savas jellegűek.
Itt látjuk a hegyet, a bazalt orgonákat ezen a részen, a túloldali részen is. Egy darabig vannak ugye a szőlőültetvények, a telkek, onnan viszont meredeken emelkedik, ott vannak ugye a bazalt kitüremkedések. Milyen ennek a hegynek a teteje? Lapos?
Lapos. Igen, voltak akik, és itt a nagy írók, Mikszáth Kálmán, még azt mondták, hogy ők vélték felfedezni magát a krátert is. Annyira nem jellemző, hogy most felismerhetnénk a krátert a tetőn. Az egy sík terület, enyhén lankás, ott helyezkedik el a Szent István kilátó, amit ugye 1938. július 31-én adtak, átszenteltek fel István király halálának ezredik évfordulója alkalmából, és ott van a Szent István emlékmű is, ahonnét azonban, tehát egy 12 méter magas kilátót kell elképzelni, somlói bazaltkőből épült kilátó, és körpanoráma van, gyönyörű időben az osztrák Schneeberget, az Alpok alját lehet látni, és gyönyörűek az ikertestvérei a Balaton felvidéken.
A várról mit érdemes tudni, ami ugye a túloldalról látható elsősorban?
A vár építésének pontos időpontja nem ismert, vélhetőleg a tatárjárást követően építették. Az 1300-as évek második felében említik írásbeli források. Az első feljegyzés, első Lajos király adományozta ezt a területet Hinfi Benedeknek. Utána ennek a várnak egyébként nagy végvári szerepe nem volt, és nagy harcok nem köthetők a nevéhez. Inkább arról híres, hogy állandóan rendezetlen tulajdonviszonyok voltak. A garaiaktól elkezdve a szécsiek, az ostfiak, amit fixen tudunk, az, hogy Mátyás király Kinizsipálnak adományozta a várat, és Kinizsi Pál, mivel gyermekáldás nélkül hunyt el, ugye felesége Magyar Benigna örökölte utána a vár tulajdonjogát, végül is adományként Bakócz Tamás egri érsek kapta meg, és akkor itt már vissza tudunk csatolni a dobai erdődiekhez, mert hogy aztán az erdődi birtoknak lett a része, de egyébként rövid ideig tartozott maga a vár Zicsi István birtokához is.
A Somlóhegy tetején található várrom látogatható. Gyalogosan erdei ösvényeken jelölt turistautakon közelíthető meg. Németh Szőke Melinda helytörténeti kutatóval néhány perc muzsika után a hegy oldalában álló taposókútnál folytatjuk utunkat. Ha itt megfordulunk, mögöttünk áll ez a különleges kút, amit már az előbb körbe szemléltünk. Ez valamikor víznyerő kút volt?
Igen, ez az úgynevezett taposókút, Magyarország egyetlen épségben fennmaradt taposókútja előtt mellett állunk, amit lábbal kellett hajtani, és úgy tudták kinyerni a vizet, tehát ez volt a hegykútja.
Ebben a nagy kerékben, mint egy mókuskerékben, most igen, képzeljék el, így a hallgatók, beállt valaki, és elkezdte igen hajtani, megindult a kerék, és ezeken az áttételeken pedig aztán igen felhúzta igen a vizet.
Ez volt az úgynevezett dob, és ilyen dobhajtásos, úgynevezett dobhajtással működött ez a kút.
Ez az egy volt itt a Somló környékén?
Erről tudunk. Ugye a fa szerkezete van, elképzelhető, hogy volt a Somlón máshol is nyilván, mert azért elég nagy kiterjedésű maga a hegy, hogy ez elképzelhető, hogy nem egyedi volt.
Hány méter mélyről húzhatták itt fel a vizet? Mert most, ahogy benézzünk ebbe a kút gyűrűbe, nem látom a vízszintet.
80 méter mély.
Írják is, hogy akár egy hektoliteres hordót is a felszínre tudtak emelni, azzal, hogy itt egy ember hajtotta ezt a kereket egész addig, amíg vagy föl nem tudták húzni. Különböző utak vannak, útvonalak hálózzák be, hogy most turista útvonal, vagy ilyen kis hegyre felvezető jelöletlen utak hálózzák be a Somlót, viszont több oldalról több keresztet, útmenti keresztet, feszületet, kápolnát is rejt a hegy. Melyek ezek a kápolnák, nagyjából mikor épültek, és miért van itt ennyi szakrális pont, szakrális hely a Somlón?
Ugye említettem, hogy a Somlóország falvai nagyon vallásos emberek voltak, többségében katolikus vallásúak, és a legtöbbüknek volt itt kisebb-nagyobb birtoka a Somlón, mivel a somlói bornak gyógyászati hatást is tulajdonítottak, az egyházi személyek, az előkelő személyek is előszeretettel fogyasztották, és itt a környékben Apáca kolostor, Pálos Andi szerzetesek kolostora is volt. Nyilván önnekik itt volt birtoka, de például volt birtoka az írci ciszterciéknek, a celldömölki apátságnak is volt itt birtoka, és ez hozta magával azt, hogy a Somlóra kultikus helyként tekintenek. Ugye 4 kápolnája van a Somlónak, a Szent Ilona kápolna, annak a helyén a korábban Szent Kereszt kápolnaként nevezett kápolna állt, nagyon-nagyon régi időkben azt a pálosok építették. A győri püspöktől kapták adományként a somlói birtokot, illetve Tüskevár határában egyéb birtokokat. A másik, a Dobai oldalon a legrégebbi 1300-as években épült a Szent Márton kápolna, a somlóvásárhelyi oldalon pedig a Szent Margit kápolna látható. Ott található egy nagyon régi, több száz éves házfa, és a Margit kápolna mögött még található egy kisebb kápolna, a Szent János kápolna, és ott a Margit kápolna mellett van Szent Donát szobra, aki ugye a viharoktól és az egyéb elemi károktól abba hittek, hogy ő védi meg a szőlőültetvényeket. Mindegyik kápolna megközelíthető, a Margit kápolnáig kocsival fel lehet, autóval fel lehet menni, van egy parkoló, és akkor onnét indul a felfelé vezető turistaút a kilátóhoz, és a kilátóból át lehet menni a várba, és akkor egy szép kanyarral le lehet jönni a Szent Ilona kápolnához.
Időnként ezek nyitva vannak, vagy akár búcsuk idején látogathatók?
Igen, évente ugye a védőszent szerinti búcsúk alkalmával nyitva van. A Szent Ilona kápolnában szoktak esküvőt tartani, kérésre látogatható.
Ahogy jöttünk felfelé, ugye a bazaltból voltak az út mentén egy-egy részen, egy-egy szakaszon a falak megerősítve. Bazalt a hegy. Volt itt bazaltbányászat valamikor? Jellemző volt a Somlóra? Mert nagyon kicsi a hegy, tehát ezt ha úgy megkezdik, akkor hamar elfogyott volna, hogy...
Igen, a Somlót is fenyegette az a veszély, aminek a sorsára jutott a Halápi hegy. A 20. század elején, az 1920-as évek elején ugye beindult a vasútépítés, az útépítés, és felfedezték a Somlót, hogy jó volna az itteni bazaltot kibányászni. Ezt nagyon komolyan gondolták az akkori ötletgazdák, annak ellenére, hogy a bazalt szerkezetét alkalmatlannak minősítették útépítéshez. De ez az akkori ötletgazdákat nem nagyon hatotta meg, és le akarták termelni a Somlót. Na most a szőlős gazdák és a még itt a környéken élő előkelőségek, tehát köztük Erdődi és Sándort is említettük már, illetve a környék országgyűlési képviselője összefogtak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy a Somló érintetlen maradjon, és hála Isten sikerkoronázta a kezdeményezésüket, és akkor így megmaradt a Somló.
Tehát nincs bántva, nincs megbontva, nincsenek ilyen meddőlyukak, ahol egykor bányászat zajlott. És hát ebben az őszi pompájában kifejezetten szép most, mert ahogy hullanak le a fáról a levelek, egyre jobban látszik a hegynek az alkotókőzete, a bazalt, és az orgonák is sokkal jobban érvényesülnek így a hegy oldalában, ahogy felfelé nézzünk innen. Nagyon szép.
Körülbelül olyan 300-350 méter magasságig van szőlőművelés, illetve pincék, és ez a régi időkben is így volt. Annyit még, vagy pár gondolatot a pincékről mondanék, hogy a 19. század környékén és az azt megelőző időkben kétféle pince létezett a Somlón, az úgynevezett uradalmi pincék és a paraszti pincék. A paraszti pincék egy helyiségből álltak, többnyire padlás nélküliek voltak, az uradalmi pincék pedig több helyiségből, sok esetben istálló gazdasági épület is tartozott hozzá, több szoba, konyha, azok sokkal díszesebbek voltak. Hát annak egy nagyon szép példája volt egyébként a most már csak romjaiban látható ciszterci présház. Érdekes, hogy a Somlón nem jellemző a mélyre ásott pince. Itt présházak vannak. Nyilván eltért az építő anyag a paraszti pincék és az uradalmi pincék tekintetében. Az uradalmi pincék inkább kőből, paraszti pincék főleg a hegy alsó szoknyájánál sárból épültek. És itt nem lehetett azt a szabályt betartani, hogy a pince ajtaja mindig észak felé nyíljon a hegy adottságaiból kifolyólag, és ezért van az, hogy a délre is nyílnak ajtók, amit lugasokkal és különféle árnyékolókkal próbáltak megóvni a felmelegedéstől.
A somlóhegyi utak mentén a kápolnák mellett érdemes felkeresni a 7 Szűz Máriát ábrázoló képoszlopot. Mindegyik eltérő alkotás, más-más mozzanatot örökít meg. A kis fülkékben mindig van friss virág, s éjjel gyertyák fénye jelzi hol létüket.
Somlószőlős és Doba között a Szent Márton borút kereszteződése, és hát a főút kereszteződésében állunk, egy képoszlopnál, aminek az az érdekessége, hogy a Somlóhegyen itt akár szőlőtermesztéssel foglalkozók, vagy akár az itt élő remeték, mert hiszen a Somlón ferencesendi remeték is éltek, illetve hát a pálos rendnek is voltak szőlői, tehát az itt élő emberek és a környező falvak lakossága szakrális helyként tekintett a Somlóra. És ezt tükrözi a 4 kápolna, ami a Somlón található, és Mária kultuszát nagyon ápolják a Somlóhegyen. Ennek az egyik jelképe előtt állunk, több ilyen kőoszlop van, összesen 7 kőoszlop, és mindegyik kőoszlopban találhatunk egy Mária képet, és ezeket a Mária képeket Petrás Mária, Prima Primissima és Magyar Örökség díjas népdalénekes kerámikus készítette. 7 ilyen domborművet helyeztek el ezekben a kőoszlopokban. A lánya pedig, Petrás Alina, alkotta meg a kőoszlopok oldalán elhelyezkedő pálos címert. Hogyha valaki túrázni jár, érdemes ezeket felkeresni és kipipálni. Az első a Sarlós Boldogasszony, ez a Szent Márton kápolna közelében van. A Kis Boldogasszony Szent Márton kápolnától délre, az már Vásárhely irányában. A Nagy Boldogasszony emléke a Somlói Várnál, a várfalában található. Az Eketiltó Boldogasszony emlékképe a vártól északra Doba és Somlószőlős között, ahol éppen most mi állunk. Az Olvasós Boldogasszony a Dobai Kossuth utca délnyugati végén, és Gyümölcsoltó Boldogasszony és a Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ennek az utóbbi kettőnek nem árulom el a helyét, fel lehet keresni, akit érdekel.
Van például egy útvonal, ami ezeket a képoszlopokat összeköti? Hogyan tudja megtalálni például a látogató, hogyha szeretné mind a hetet mondjuk egy útvonalra felfűzni?
Vannak kialakított és térképen jelölt túraútvonalak, és azokat érintően állították fel ezeket.
Németh Szőke Melinda helytörténeti kutatóval néhány perc muzsika után Dobán, az Erdődi Kastély parkjában folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Rouge. rám arra felé.
Somló lankáit elhagyva Doba községbe érkezünk. A település szélén áll az Erdődi kastély különleges tájolású épülete. Angol parkja ősszel különösen varázslatos. A kertfái aranyba és rozsdavörösbe öltöznek. A tavak partján és a fák között megbújó ösvények csendes sétára csábítják a látogatókat.
Doba Veszprém megyének egyik kis faluja. A Somlóhegy lábánál azt szokták róla mondani, hogy egy dobásnyira van a Somlóhegytől. Aki nem járt még a Somlóhegyen, lehet, hogy nem tudja, úgy szoktuk nevezni ezeket a kis falvakat, ezeknek a Somló környéki falvaknak az összességét, hogy Somlóország települései, Somlóország falvai. Ezek közül az egyik ilyen kis település Doba a Somlóhegy lábánál. Ez a kis falu körülbelül 440 főt számlál, és egyik legnagyobb érdekessége és legnagyobb helytörténeti szempontból értéke a dobai erdődi kastély és a körülbelül 260 hektáros kastélypark. A kastélyt az 1800-as évek elején, 1830-as években építette Erdődi Károly, Váradi ispán. Az erdődi családnak Jánosházán, illetve Vépen voltak birtokaik, és ezt egy nyaralókastélynak építette. Nyilván a grófok szerették, és az akkori 19. századi arisztokrácia is szerette a jó borokat. De nem csak ez a borszeretet, illetve a szőlőművelés hozta az erdődieket erre a területre, hanem az erdődiek itteni története Bakócz Tamásig nyúlik vissza. Bakócz Tamás örökölte, vagy kapta meg adományként a Somlói várat, és az ő unoka testvérei voltak az erdődi család tagjai, és mivel Bakócz Tamás egyházi személy volt, egri érsek, nem volt örököse, és a család így örökölte meg Bakócz Tamástól a Somlói várat, és annak igazából egy tartozéka volt ez a terület is.
Életvitelszerűen itt éltek, vagy csak a szüret időszakába jöttek ide?
Igen, ők életvitelszerűen itt éltek. Erdődi Sándor gróf részt vett a Veszprém vármegye közéletében. Veszprém vármegye aljegyzője lett, illetve hát hatalmas társasági életet élt, mert hiszen a Somló környékén a 19. században nem ő volt az egyetlen gróf, hanem Devecserben az Eszterháziak, Somlószőlősben a Zicsi Ferraris család, illetve hát Somló Jenőben Zicsi István és családja élt, és ez a négy gróf, ők barátok voltak, együtt vadásztak, és hát Erdődi Sándor arról volt híres, ha már itt a Somló tövében élt, hogy a borait nem a Présházban fönt a Somlóhegyen tárolta, hanem a kastély hatalmas pincéjében. Nagyon nagy társasági életet élt, országgyűlési képviselőktől elkezdve a vármegye elitje látogattak, és aki ide eljött, kötelező volt lemenni a pincéjébe, és anélkül nem jöhetett fel, hogy a vendégkönyvbe ne írt volna. Egyébként itt kertészete volt a grófnak, lovardája volt, tehát ők ezen a hatalmas birtokon, tehát ők életvitelszerűen itt éltek.
A parkról mit érdemes tudni? Most egy pontján állunk azon a hídon, ami az egyik tavat íveli át, rálátunk a kastélyépületre, és hát most, ahogy elmúlt a fodrozódása a víznek, tükröződik is a kastély, ugyanis az egy dombon van, egy enyhe lankán annak a tetején áll, a domb tetején. Ez itt egy tudatos park kialakítás volt a kastély építése után, vagy azzal párhuzamosan?
Igen, teljesen tudatos volt a kastély helyszínének a megválasztása. Azt kérte Erdődi Károly a park tervezőjétől, Charles Moreau francia tervezőtől, hogy a park legmagasabb pontjára kerüljön a kastély, és egy angol kertet. Hát a 19. században igazából jellemzően az angol kert volt a jellemző parkosítás szempontjából a kastélyok körül, és Charles Moreau egy angol kertet tervezett, de itt minden adott volt. Minden adott volt, tehát a díszletet azt mondták, hogy a természet adta, a különleges fáktól elkezdve a kastély helyszínét szolgáló domb is adott volt. Egyetlen egy dolog hiányzott, az a víz. A település határában a kastélytól nem messze folyó patakok vizét gyűjtötte össze Charles Moreau, és három tavat alakított ki, teljesen tudatos elhelyezéssel, és hát ezekben a tavakban mind a mai napig, tehát élő világa van.
Tehát ez egy tónak számít, ahol most állunk, amit most látunk?
Igen.
Nem is egyszerű alakja van, több öböl nyúlik a tótestből, látványra is kellemes.
Igen. És kialakítottak úgynevezett nyiladékokat. A gróf, hogyha jött ehhez a tóhoz, sétált, rálátott a somlói várra. Eleve a fákat és ezeket a fásításokat úgy próbálták kialakítani, hogy ezek a nyiladékok
pont a várra
irányítsák a tekintetet a várra, vagy a somlószőlősi Zicsi kastélyra, vagy Doba mögött elhelyezkedő másik kis falura, Oroszira. És ehhez egyébként tartozott a grófnak, itt volt egy külön vadas parkja is, ahol vadászatokat is rendeztek, szerveztek. Úgyhogy itt komoly társadalmi élet zajlott. Hát nagyon nagy szívfájdalma a helytörténeti iránt érdeklődőknek, illetve itt a Somló környéki falvak közösségének, hogy üresen áll ez az épület. Ugye a 45 után tüdőszanatóriumként működött, majd pedig a szenvedélybetegek rehabilitációs otthona volt. Amikor azt bezárták, azóta igazából a kastély zárva van.
A falak kívülről épek, tetőzet viszonylag épp, tehát némi befektetéssel ez egy olyan helyszín lehetne, amit meg lehetne tölteni, akár kulturális, akár kiállított, ez sok mindennel. Tehát egy ilyen kastélyban, egy ilyen környezetben lenne lehetőség.
Lenne, és talán még igény is lenne rá, hogy az én víziómban sokszor megjelent, hogy ebben a kastélyban a Somló földtörténeti, kultúrtörténeti, vagy itt a környező települések történetét bemutató kiállításokat lehetne elhelyezni, állandó kiállítást, lehetne koncerteket szervezni, akár kültéren, mert olyan adottságai vannak a parknak.
Itt, hogyha tovább sétálunk, van-e még látnivaló a kertben? A másik két tó merre van? Ez is így birtokon belül?
Birtokon belül van, a kastély mögött. Érdemes felmenni, és érdemes bejárni ezt a parkot, akár biciklivel, akár gyalog, vagy ha csak az ember eljön egy könyvvel és leül olvasgatni, mert hihetetlen gyönyörű környezetben van, faritkaságok, akkor telepített faritkaságok mind a mai napig láthatóak, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor bizony szarvasok, őzek, be is bele botolhatunk mezei nyulakba. A portás valamikor tudta, hogy hány szarvas tanyázik itt a birtokon belül, mert be van kerítve.
És azon kevés kastélyparkok egyike, ahová be lehet jönni, és szabadon látogatható.
Van,
és rendben van tartva, mert nézem, hogy a fák is egészségesek, illetve a domboldal, ugye az a domb, amelyen a kastély áll, az is gondozott, tehát le van nyírva a fű, föl lehet menni.
Igen. De ha most itt a hátunk mögé nézünk, ez a csodálatos platánfa.
Igen, ott olyan, a távolban.
Olyan alakzatokat mutatnak ezek a fák, hogy én sokszor a fákban gyönyörködök, és főleg ilyenkor ősszel meg
kifejezetten. Sárga minden gyönyörű.
Igen.
És ez is egy nyíladék, ugye? Ha jól
igen,
látom,
igen,
csak most nagyon igen, alacsony talajszinten igen. vagyunk, de úgy van kialakítva, hogyha följebb megyünk, valószínű ez a nyíladék vezet a Somló irányába.
Igen, igen.
A vár irányába.
Egykori pedagógusként egyébként én egy egynapos osztálykirándulásra is javaslom akár a Somlót, akár ezt a kastélyparkot, mert szerintem itt a gyerekeket egyrészt érzékenyíteni lehet a helytörténeti értékek irányába, másrésztről pedig szerintem fantasztikus környezetben tudnának itt játszani, beszélgetni, biciklizni, bármit.
Ösvények vannak a kastélyparkban, szélesek, tehát kerékpárral is, babakocsival is lehet bizonyos helyeken sétálni, és csend van.
Igen.
Ez a lelassulásnak is kiváló helyszíne. Hát igen, most már csak az avar susog a lábunk alatt itt, ahogy az
csak
őszi
hogy,
levelek.
Csak hogy kedvet csináljak a Dobai kastélyparkhoz, egyszer lemértem, 11 kilométert mentem itt parkon belül, és kétszer nem voltam ugyanazon a helyen.
Behálózzák az utak, az egész parkot?
Igen, igen, és a tavakon szürkegém, vadkacsák, nem csak a növényvilág, hanem azért, ha figyelmesek vagyunk, akkor az állatvilág is tetten érhető és látható.
A zene után Somló szőlősön folytatjuk utunkat.
utolsó állomásunk Somlószőlős. A falu a hegy lábánál terül el, és bár szerényen megbújik a tájban, múltja erős gyökerekkel kapcsolódik a magyar történelembe. Tudor stílusú kastélya egykor a Zichy család birtoka volt. Ma már kissé romos ugyan a külseje, de így is őrzi a nemesi világ eleganciáját. A település temploma szakrális nyugalmat áraszt. A mellé épített Zichy kripta a család emlékezetének méltóság teljes őrzője.
Somlószőlős a Somlóhegy lábánál az északnyugati részen helyezkedik el, körülbelül 600 fő lakossággal bír a település, ami a középkorban Vázsonykővárához tartozott, a nagyvázsonyi uradalomnak volt a része. A település temploma románkori építészeti stílus jegyeket hordott, vélhetőleg a 12. században épült. Az első plébánosáról az első feljegyzés 1376-ból származik, a plébánust akkor esperesként említik, tehát vélhetőleg a 14. században ez a hely esperességi központ volt. A falakon a régi freskó maradványok Szent György kultuszát, legendáját mutatják. Ezek a 14. századból valók, és a feljegyzések magáról a templomról, aztán a következőkben az 1460-as évekből datálódnak.
Ilyen freskók egyébként, mert ez csak egy freskó részlet. Létezik, hogy még van a, tehát takarafal valahol ilyet, vagy csak ezt a részt tárták fel?
Elképzelhető, hát nyilván itt a feltárások kapcsán ezek maradtak meg ennyire épségben.
Itt is látunk a jobb oldali falon egy alakot, egy kép, ez egy hölgynek az ábrázolása, és ami nagyon szép, a szentély. Ez megmaradt ilyen formában, ilyen díszítéssel. Kelet felé néz a szentély, pici lőrészszerű ablakok vannak, és a díszítése pedig, nem tudom, minek nevezik, ez virágdíszítésű,
igen,
vagy nagyon jellegzetes?
Ilyen növényi díszítés, és ugye ennek a templomnak az az érdekessége, hogy az 1500-as évek elején a luteránusok foglalják el, az ő templomuk lesz, akkor Somlószőlős településen főleg az evangélikusok voltak többségben. Azt hiszem, hogy a feljegyzések talán 6 katolikusról tesznek említést, mindenki más evangélikus volt, és az 1700-as évekig az evangélikusok használják, és az 1700-as években az Zichy család tagjai megérkeznek ide a településre, ők visszaveszik az evangélikusoktól a templomot, felújítják, onnantól kezdve a katolikus híveket fogadja a templom.
Ekkor elkezdődik egy bővítés is, vagy ugyanígy használják, ugyanebben a formájában a...
1680-87-ben járt itt a győri kanonok, egyházlátogatások jellemzőek voltak, és a vizitáció során megállapította, hogy nagyon rossz állapotban, de használható állapotban van a templom, tehát elképzelhető, hogy némi felújítást kellett eszközölni ahhoz, hogy aztán a hívek ezt tudják használni. Az akkori felújítás után Szent Mihály tiszteletére szentelték fel, tehát onnét van a titulusa. És hogyha megfordulunk a bejárattal szemben, akkor ugye a Zichy család aranyozott címere található a bejárat fölött. Thank you.
Ide érkeztünk a somlószőlősi Zicsi kastélyhoz, az egykori Zicsi grófi kastélyhoz. Nem volt nagy az épület, most sem nagy az épület, viszont annál díszesebb, annál szebb kialakítású, ezekkel a tornyokkal, illetve a középső részen szintén ezzel a kimagasló épületrésszel.
A Zicsi család kapcsolata somlószőlőssel igazából a 17. század környékére nyúlik vissza. Ez a terület, ez a vázsonykői Zicsi uradalom része volt. Az 1700-as évek elején Zicsi János érkezik ide a településre, és ahogy említettük a templom kapcsán, letelepednek újból, és felújították a templomot. Ahol most állunk, a feljegyzések szerint már létezett a 14. században itt a kastély helyén egy udvarház, és annak az udvarháznak a helyén építette ezt a kastélyt az 1850-ben Zicsi Ferraris Emmanuel angol Tudor stílusban, és ő a Zicsi család oroszvári ágának a leszármazottja, és felmenői révén kapta a család a Ferraris nevet. Hogy kerül ő ide, ennek egy romantikus szerelmi történet áll a hátterében, ugyanis Emmanuel megnősült, egy skót arisztokrata hölgyet vett feleségül, nagyon nagy szerelem volt, főleg Emmanuel részéről, viszont az asszonyka szerelmes lett egy másik úriemberbe, aki után képes volt elmenni egészen Indiáig, viszont az a szerelem egyoldalúnak bizonyult, de ahhoz elegendő volt, hogy elváljon az útja, és az életét is elválasztotta Zicsi Ferraris Emmanueltől, és akkor lezárta Zicsi Ferraris Emmanuel az oroszvári kastélyt, és szerelmi bánatában ide költözött Somlószőlősre, és itt építette fel az oroszvári kastély mintájára, csak kicsit kisebb terjedelemben ezt a szőlősi kastélyt.
Hol van ennek a bejárata? Mert most akárhogy itt nézem, én ezt érzékelem főbejáratnak.
Igen.
Tehát nem szimmetrikus, az egy nagyon érdekes, hogy nem szimmetrikus a kastély, és a homlokzata is nagyon változatos. Tehát itt a kisebb tornyok, nagyobb tornyok, akkor ezek a pártafalak itt az oldalsó részen megjelenő formában téglából épült. Most mondjam úgy, egy kicsit romos állapotban van, de még így is van egy szépsége ennek, igen, az épületnek.
Igen.
Tartozott ehhez birtok, kert, vagy valamilyen park?
Ugyanúgy tartozott hozzá birtok, ahogy a Dobai kastélyhoz, vagy a Devecseri kastélyhoz. Ehhez is tartozott, nyilván nem akkora területű, mint a Dobai kastély, de e körül is angol kert volt. Hát ebben a kastélyban is én úgy tudom, hogy volt minden a világháború után.
Ki volt Zicsi Ferraris Lajos? Tehát milyen ember lehetett ő, így a kutatásaidból miket derítettél ki róla?
Ugye Emmanuel, mikor meghalt, akkor az unokaöccsére szállt ez a birtok. Ő egy 19. század második felének egy jogvégzett, jóképű, jól kiállású arisztokrata tagja volt, vagyonnal is rendelkezett, és tudása is volt. Ő nagyon adakozó ember volt, mecénásként tevékenykedett, illetve hatalmas társasági életet élt, ahogy szomszédjában Erdődi Sándorék. Viszont az az érdekes, hogy bármilyen jogkiállású, jóképű ember volt, a magassága is megvolt a korabeli leírások alapján, vékony dongájú volt, soha nem nősült meg. Nagyon szerette az életet, de soha nem feledkezett meg a rászorultakról. Viszont ugye már említettük, hogy volt egy törés az életében, a testvére halála, és onnantól kezdve teljesen visszavonult. Ő 1844-ben született, és hát az élete hátralévő részében a testvére halála után utazgatott, fürdőkbe járt, és egy utazás alkalmával fürdőhelyen hunyt.
De ő itt élt, tehát ebben a kastélyban élt.
Itt élt, igen, és akkor testvére Emília a férjével, Watzdorf Konráddal laktak itt. Ők voltak az utolsó lakói ennek a kastélynak.
Ő is foglalkozott borral, szőlővel?
Igen, ők is folytattak, tehát volt szőlőbirtokuk. Van a Somlón egyébként egy olyan dűlő, aminek az a neve, hogy grófi dűlő, tehát azért visszautal az arisztokrácia jelenlétére. Ez is. Itt nem messze tőlünk szembe a kastéllyal volt a gazdatiszti szállás. Az az épület magánkézben van, azt felújították, és abban az épületben a Zicsi családra jellemző monogramos grófi téglákkal is találkoztam. Az uradalomhoz, somlószőlősi uradalomhoz tartozott kerta, ahol szintén volt az úgynevezett Várcsalit pusztán egy kisebb gazdasági épület, ahol a gazdálkodás folyt igazából, és inkább mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkoztak.
A Somlóhegy környéke nem harsány, nem tolakodó, mégis apró szépségeivel maradandó nyomot hagy az emberben. Messzelátunk mai adásában Németh Szőke Melinda helytörténeti kutatóval, Dobán, Somlószőlősön és a különleges alakú bazalt tanúhegy szőlőtermővidékén jártunk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.